A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megcsináljuk a hét utolsó Millás reggeliét. Így döntöttünk. Itt a Rádió Café 98.0-án lesz ez hallható. Június 7-e péntek reggel van, fél hét múlt 2 perc, itt a Nács Gábor.
És itt van a döntés bejelentő. Gede Balázs. Nehéz döntés, nehéz szülés volt.
Igen.
Hosszasan vívódtunk.
Konszenzusra jutva egyhangú döntést hoztunk.
Egyhangú.
Kedves kortársak.
Igen. Bár engem nem kérdezett meg a kolléga, de egyhangú döntést hoztunk kettesben. Ez a lényeg.
Így van.
Itt vagyunk.
Elmondjuk az elérhetőségeinket is. 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk ez, ide lehet írni. És hát persze a törzshallgatók már meg is tették, mint például Gézu írt egy félperces nekünk. Szoktatok látni nőket, akik a metró alagútban az ablak tükröződésében átrendezik a hajukat, megigazítják a sminkjüket? Nem, nem, csupán egy rakoncátlan haj tincs odébb tolásáról van szó, hanem amolyan mosdóbeli rituáléról. Mintha azt hinnék, hogy egy méteres ugarú körben az a kis világ körülöttük láthatatlan volna. Nekem mondjuk bejön, írja ő. Igen, megvan abszolút a jelenet.
Az életkép.
Aha. Igen. Igen. Aztán optimista, várjál csak, ennek van egy eleje. Morgan Freeman kartársak, ja, ez papa lő. Kellemesen hűvösben, kellemesen kedvező doboz felhozata mellett felkeltem hajnalban, de minek néztem volna NBA-t, de naon egyoldalú volt, nem mondom mi lett, bár nem értem, hogy a mai világban hogyan lehet nem észrevenni az okos dolgokkal, mi is történt a pályán, és utólag megnézni, mintha. Na, inkább bicira, bár tegnap akkorát esett megen a mezőny az unikornisokkal, hogy neutralizálták az etapot, ezek is tőlem tanulnak esni, teszi fel a kérdést papa lő, és persze a reptér, a smafu teszi fel a kérdést, majd biztos kitérünk rá.
Vagy... De persze.
Aztán M&D kartársak írtak együtt, optimista, jó reggelt kívánunk kartársak, M a kartársa aggály és tünetmentes 9 perc volt az utazóviba. Na, nagyon jó.
Na de vajon lesz-e további út is D kartársnak?
Igen, az majd ezt egy kicsit így elhallgatta D kartárs. Aztán azt írja Charlie Filippo, hogy megszokottnál kicsit sűrű forgalom péntek ellenére a körúton. Lehet a rakpartok lezárása miatt. Az
igen,
lehet.
Igen.
Én is az egyik körútot használtam most, a Margitot.
Aha, én is.
Úgy jöttete is. Hm. És hát azt mondom, hogy erős volt, meg azt sem, hogy torlódott, de úgy voltunk. Tehát azért érzékelhető. Nyilván valamerre el kell mennie annak.
Utána volt a nagy dilemma, hogy merre tovább. És... még terveztettem is, egyenesen nyugati, meg Váci út irányába hozott a GPS, de rutinból, nem tudom, lementem jobbra a Margit híd alá, és akkor kapcsoltam, hogy de nem ezt beszéltük meg, hát nem ezt javasolta.
Igen, az még nem lesz jó.
De hát...
Honnan már jó?
Igen, régen arra jöttem, tehát ja. A felső rakpart, és ott ugye be lehet vágni, ott ha nem tudom, milyen utcák, végül a Visegrádi utca fele kiukadni. Szóval ez itt működött, viszont minden már most zsúfoltabb volt, tehát például a Na, hogy hívják a Bakcsombóponttól a Moszkva felé vezető utat?
Alkotás.
Alkotás. Na, ott is például jóval többen voltak.
Igen, 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 tényleg most, hogy mondod, ott jöttem én is, és valóban. Igen, ez oka lehet, mert ugye pénteken alapvetően inkább lazul a reggeli forgalom.
Ma biztos, hogy súlyosabb lesz a helyzet, szinte mindenhol azért, mert kiestek a rakpartok. Arról még nincs információ, hogy mikor nyitják meg. Elvileg éppen érinti a Duna az alsó rakpartot, de utána azért kell egy... Tehát miután lement, akkor még kell egy kis ráhagyás, utána jön a fertőtlenítős, tisztítós buli, és tehát még szokott lenni egy nap. Úgyhogy hétfőket környéke, meglátjuk, hogy hétfőn értelemszerűen a szokásos gyalogos rakparti jambori az most nem játszik hétfőn.
Igen, ha csak a gumicsizmával.
Igen.
Hát jött egy kevésbé bájos életkép Géza üzenetére, ugyanilyen nyugalommal szokták az emberek az orrukat is túrni. Köszönjük szépen, hogy erre felhívtad a figyelmet.
Mármint a metróablakban nézegetve a teljesítményeket.
Igen. Igen. Jó, és azt mondja, hogy mi van még. Ja igen, Charlie Filippo üzenete megvolt. Aki vasárnap a jelöltek ígéretei alapján gondolja az X-eket behúzni, annak felhívom a figyelmet, hogy a legrövidebb tudományos igényű könyv címe a megvalósított választási ígéretek időszámításunk szerint 476 hónapjaink. Igen.
Hát nehéz az alapján, mert van olyan frissen érkezett párt, aki még az égjött a világon semmit nem mondott. Most fogalmad nem lehet arról, hogy mi a terv, vagy hogy mit akarnak. Illetve hát ilyen csöpögtetve vitákból, például a Telex azt vette, hogy Magyar Péter eddigi elszólásaiból, illetve interjúkban kérdés adott válaszaiból mi derül ki, de ezek mondjuk ellent is mondanak egymásnak, ami kimondott ilyen közlekedéses dolgok, tehát láncidat vissza, láncidat vissza az autósoknak, új...
Külön gyalogos híd.
Külön gyalogos híd, bicikliút, hülyeség, mert dugót okoz, nyilván ez... nem így van, tehát ez mondjuk ez közlekedés tudományosan nem így van. Ugyanakkor mégis maradjon, csak mondjuk áthelyezve, nagyjából ennyi, ami kiderült összesen a Budapesttel kapcsolatos elképzelésekből, hogyha pedig próbáltam végigolvasni és kiszűrni a Budapest rovatra készülve ezekből a cikkekből, úgyhogy ez most úgyse ezen múlik, és senki szerintem nem az alapján, válasz, meg programok nagyjából másik nagyok pedig már voltak és csinálták. Náluk azért jobban lehet talán kitalálni, hogy mégis mit tennének. Az újonnan érkezőnél nagyjából a sötétben tapogatózik. Ha valaki tényleg azt próbálná meg felkutatni, megnézni, és az alapján dönteni, hogy ki mit akar, érkező... hogy kell, mi a terv.
Na mindegy, akinek még kevesebb az üzenet, de ne is menjünk ebbe, majd mindenki csinálja a dolgát hétvégén. Ez a lényeg, hogy menjünk el. És
igen, 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 ez fontos.
Megköszöntjük a névnaposainkat, Robert névnap van ma, köszöntjük a Roberteket, köztük természetesen kollégánkat, Szatmári Robita, az Enyhe Katarzis sztár műsorvezetőjét mindenképpen kihangsúlyozva, de az összes Robertet köszöntjük természetesen. Évfordulók közül gyorsan kiszemezgetünk egyet-kettőt, azt mondja, hogy 1703-ban II. Rákóczi Ferenc herceg kiadja a keresztény világ számára latin nyelvű recrudescunt inclit... Na, ezt úgy kell nekem.
Meglepődtem, hogy belevágsz, de most már akkor folytasd.
Kiújultak a jeles magyar nemzet sebei magyarul. A recrudescunt kezdetű dokumentumról van szó, vagy kiáltványról, a szabadságharc okairól és céljairól szól ez. Aztán Sony bemutatta a Betamax videókazettát, tehát 1975-ben, ami nagyon furcsa pályát járt be, mert nem az lett a legnépszerűbb, hanem a VHS, viszont a Betamaxot használják a profik, mert hogy használták, mert hogy az adott jobb minőséget állítólag. Ez egy érdekes kettősség. Születésnaposok, Paul Gauguin, posztimpressionista francia festőművész 1848-ban született ezen a napon, Nagy Imre kommunista politikus magyar miniszterelnök 1896-ban, Dean Martin amerikai énekes színész 17-ben, egyébként Dino Po Crocetti néven, vagy Crocetti néven született.
Se tudtam. Jó.
Én sem. Tom Jones veszi születési brit énekes, az mennyi? 84 éves?
Igen.
Yeszom,
és nyomja.
És nyomja még. És
koncertezik, igen, persze. Igen. Vadul.
Orhan Pamuk, Nobel-díjas író, a török posztmodern irodalom vezető alakja. Őt még köszönhetjük, és majd idézzük is aranyköpés rovatunkban. És hát Prince Rogers Nelson, amerikai énekes és dalszövegíró, aki 16-ban hagyott itt minket, 58-ban született ezen a napon, tehát június 7-én. Na, azt mondja, hogy mit is akartam még, ja, még egy dolgot, ha már életképezünk, csak nagyon röviden, ugye most már nagyon oda kell figyelni a palackokra, mert ugye elkezdtek beszivárogni a visszaváltósok, és most keverednek bele a visszaváltós, nem visszaváltós.
Még nem tűnt fel, igyekszem
nem
távol.
Tűnt fel, akkor lehet, hogy már dobták ki, mert én például már jártam így, hogy összegyűrtem egy pár ilyen sörös dobozt, amiről menet közben láttam, vettem egy ilyen hatost, menet közben láttam, hogy rajta van a történet. Úgyhogy na, el látod, kell kezdeni figyelni.
Én ezt ugye eltoltam magamtól, annyit tudok, amit itt a műsorban hallottam erről, nem aha. Néztem utána, de most honnan is ismerem meg, hogy ez a már a...
Rajta van egy külön embléma, egy ilyen kerek, egy ilyen karikába, egy 50 forintos.
De pont ugyanolyan, mint eddig, csak rajta van az embléma.
Rajta van az összeg, és kerek, aha. És nem olyan, mint eddig, mert egy kicsi, ez sima egy ilyen kerek vonal, talán meg van szakítva, és van benne nyíl.
Aha, jó.
De a lényeg az, hogy egy 50 forint van benne. Ez azért lényeg.
Hát mert hogy te még a 2 forintost is visszavitted, hát hogy ne lenne lényeg?
Hát az más a szelytakarossági okokból, nyilván nem a 17 forintért, amit az speciál nem azért, de ugye egy idő után nem fértem el a havonta elszállított szelektív kukába, de kétségtelen, hogy nagy szorgalommal vittem visszafele. De képzeld el, hogy jártam, vittem vissza olyan üveget, amin én láttam egy 50-est, tömködtem be a gépbe, az meg fütyült, én meg ott anyáztam, mert saját márkás üvege volt aha. A bótnak.
Igen.
És valami szláv nyelvű 50-es volt, és nem forint, hanem valami más betű volt mellette, és nem karikába, hanem négyzetbe. Úgyhogy még szépíti a történetet, aha. Hogy belekeverednek ilyen egyéb.
De hogy akkor azt vételkor sem fizetted ki.
Remélem. Tehát akkor...
Valószínűleg.
Igen. Aha. Igen. Szóval ezt csak arra akartam kiukadni, hogy most már figyelni kell, mert százasok röpködhetnek a kukába.
Észrevétlenül kifizetjük, így van, amikor megveszük, aztán
így van, ugyanis nem egy csapásra, aha. Júli 1-től jönnek a gyártók ezekkel az új kiszerelésekkel és csomagolásokkal, hanem szépen folyamatosan jönnek a piacra, és már vannak páran, akik használják. Na mindjárt megnézzük, hogy...
Nem kell.
Nem?
Ne nézzünk oda inkább.
Jó.
Mit az üzenetekre. Kihigadjatok le, kedves hallgatók.
Igen.
Ezt nem tudtuk kérdezni.
Ennek apropója volt.
Természetesen.
Na, viszont belenézünk.
Tele van a sajtó, hogy a lapszemléhez kapcsolódik. Nyilván.
Sőt, kezdhetjük is azzal.
A reptérvásárlásnak a részleteivel, hátterével, hogy egy dolgot nem tud senki, de miért? Re adott választ, mert hogy racionalitás az nincsen benne, tehát azon, de végül is van, tehát nekem az
van, mert ilyen fejős teheneket, igen, szeret begyűjteni mostanában az állam, vagy az állam körül söndörgők.
Na hát ez itt a nagy kérdés, és ugye ez, amit nem tudunk, csak ugye az
fejős tehén lesz-e, vagy csak valami egyéb.
Az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján fölmerül a kérdés, hogy mennyire, ugye az állam, tehát a közös pénzünkből megvett dolgoknak a magánkész bevándoroltatásának például egészen kiváló terepe tud lenni, de ezt nem tudhatjuk, ez csak mindenkiben megfordul, hogy nagyjából erre utaló jelek vannak itt is, illetve hát ugye az elmúlt x évnek a tapasztalata ezt mutatta. Önmagában semmi baj nincs azzal, hogy egy állam üzemeltet, vagy egy állami tulajdonban vannak repterek, egy csomó ilyen van a világban. Ráadásul itt most 80% az állami, és 20% egy profi üzemeltető cégé, a világ egyik legnagyobb reptérüzemeltető cégé, tehát a szakértelmet ahhoz, hogy ezt hogy is kell vezetni, azt belevették a buliba.
Igen, hát
na az... de hogy pont amikor az elmúlt sok év leggázosabb költségvetési helyzete van, amikor...
Ez értetetlen, igen.
Tehát az időzítés...
Mi ez az erős akarat, ami az még fölírja azt is,
igen.
Hogy vigyázzunk ugye, a költségvetés helyzetére, ne roncsunk rajta, vagy ne...
Igen.
Nézzük meg, hogy hova teszünk pénzeket, beruházásokat visszavontunk, de ez a vásárlás nem, tehát ez egy érdekes jelenség.
Igen, tehát sok mindent lehet itt. Az biztos, hogy ha nincsen olyan fekete hattyú jellegű esemény, mint amilyen a Covid, akkor ez egy vaskos nyereséget előállítani képes üzleti vállalkozás, hogyha jól csinálják, már pedig behozták a tudást, hogy jól csinálják a Vance személyében. Hogyha ja, francia, igen. Hát francia.
Igen, pedig cég. Mennyivel egyszerűbb Vincsizni,
persze, de mindegy. Igen. Viszont tényleg arra lesz majd érdemes figyelni, hogy mire megy itt ki a játék. Tehát amikor a reptérhez kapcsolódóan számos olyan szolgáltatás van, amit udvari beszállítók is meg tudnak oldani, plusz ugye a fejlesztési igény az megvan. A mostani tulajdonosok is nagy fejlesztési tervekkel rendelkeztek, és be is jelentették egészen konkrétan azt, hogy ezeket kik fogják végrehajtani, ez egy kérdés, meg hogy hogyan játszanak mondjuk a díjakkal, tehát elképzelhető, hogy adunk le a profitból, ami mondjuk ugye a közösből megy, de ezzel lehet nagyobb forgalmat generálni, azt viszont esetleg a hozzánk közel álló magánvállalkozóknál csapódik le, tehát ezzel azért elég szélesen lehet játszani. Úgyhogy hát ezeket érdemes majd figyelni, akkor megítéljük, de hogy amikor egy héten belül, amikor kiderül, hogy összeomlás szérén a vasút, amikor tegnap is beszéltünk róla, hogy a 40%-ban lassú jelek vannak, az infrastruktúra sehol nincsen, pedig nagyon oda kéne tenni magunkat, amikor örömmel jelentik be, hogy 45 éves mozdonyokkal mentik a helyre, tehát egyáltalán ne omoljon össze a vasúti közlekedés, hogy most ilyeneket vesznek. Emellé betéve kicsit furcsán hat tényleg az időzítés. Na mindegy, hát a lényeg az, hogy nem is kicsit. Úgyhogy ennyit tudunk hozzátenni a reptérvásárlás tematikájához. Mindenhol természetesen a részletek, hogy hány százalék a történet, annak idején a privatizáció hogy volt, 25%-ot az első Orbán kormány adott el, akkor úgy gondolták, hogy erre semmi szükség. Ha csak az megmaradt volna, akkor mondjuk ennek a negyedét meg lehetett volna spórolni, és irgalmatlan áll különbség, tehát sokszorosa van most az ára. A reptérnek mind, hogy eladták, ugye ez mind egyszerű tény és kiszámolható. Az egy érdekes kérdés, hogy akkor szükség volt az eladásra, nagyon-nagyon jó árat kapott ért az állam akkor, amikor még a Gyurcsány kormány annak idején privatizálta, akkor azon lepődött meg a világ, hogy ez milyen magas árazás volt. Most abszolút piaci árazásnak tűnik, tehát az árazással nagyon nem lehet kötekedni, amit nagyjából a szakértők vártak a körül.
Igen, meg hogyha átláthatók lennének ezek a folyamatok, és tudnánk, hogy ez a pénz hova kerül, és esetleg történt vele valami olyasmi, ami éppen kapóra jött, vagy éppen jól sikerült elkölteni azt az összeget, akkor az ember még mondhatná is, hogy racionális volt az eladás, de így nem tudjuk. Mert szerintem az ember nincs, aki nyomon követte, hogy a nagy közös bödönbe bekerült az az összeg, és mi lett vele.
Szóval, hvg.hu például, de hogy majdnem mindenhol természetesen még a részletek, az elemzés az nem mindenhol van fönn, de például a hvg-n igen, de mondom, hogy a sajtó értelemszerűen ezzel foglalkozik most. Nagy terjedelemben tegnap délután, késő délután jött az első hír ezzel kapcsolatosan. Az eladók, az Evi Alliance is kiadott egy közleményt este a szögükből, úgyhogy hivatalosan is megerősítetett a tranzakció, aztán persze mindenki elkezdte a maga szájíze szerint kommunikálni is. Érdekes mellékzőnk, hogy ezt nagyon jól kommunikálhatónak és választás előtti jó hírnek tartja a kormánypárt is, maga a miniszterelnök is ezzel vagizott, úgyhogy ennyit a reptérről.
Na hát akkor már csak egy pár érdekesség, ezt tényleg röviden a portfolio.hu-n találtam, és egyébként a CBS News-ról vették át, és csak azért vigyeztettem ide, hogy ugye támadás érte pár nappal ezelőtt a USS Dwight D. Eisenhower repülőgép hordozót. Az érdekessége már akkor is az volt a hírnek, hogy a jemeni huszi lázadók döngették a mellőket, hogy rakétatámadást intéztek az anyahajó ellen. Az anyahajón lévők viszont alig érzékeltek valamit, vagy nem is. És ebből kiderült, hogy nagy kár nem történt, de vizsgálják a helyzetet. Az lett a vizsgálat eredmény, hogy szó sem volt ilyenről, a jemeni huszik behazudták az egész kamu videóval, meg nagy csindarattával, egy kis orosz kamu média segítséggel, úgyhogy ez lett az eredménye. Ez csak mint érdekesség, és a történet folytatása lehet izgi itt a portfolio.hu-n lehet.
Egy pillanatra visszatérve erre a mesepre, tényleg igazi szemétség volt, hogy ráadásul még egy ilyen koncertes, tök hamis verziót tudtak kiválasztani.
Egyébként igen, tehát legalább a rendesen.
Aki készített.
Írta is valaki, hogy szégyeljétek magatokat.
Hát mindegy, pont ezért volt még viccesebb. Szerintem, de tökre értem, hogyha valakinek ez sok volt.
Igen.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Mintegy 1%-kal emelkedett a BUX, 69.699 pontra, ez 734 pontos többlet, és megint támadja azt a 70.000 környéki szintet, ami a csúcsa volt korábban. Alapvetően jól néz ki a tabella, most így ahogy nézem, nagyon sok zöld látható. Azért mondom, hogy nagyon sok, mert például a Richternek nem sikerült bezöldülnie. Ott egy picike, egy 500%-os esés volt, 9355 forintra. Ne felejtsük el, hogy a többi 400 forintos osztalék felszelvény hiányzik róla, tehát ez korábbi 9800 körüli árnak felel meg a mostani. A többi vezető részvény az jól produkált, a MOL az 1,3%-kal emelkedett 2828-ra, az OTP 1,5%-kal ment 17480-ra, egyébként ezeken a papírokon sincs már osztalék szerint. És a Magyar Telekom 1022-re drágult, 2,4%-kal került feljebb, úgyhogy ott nincs megállás, megy tovább a rally.
Amerikában megálló volt. Előző napról meséltük, hogy történelmi csúcs. Igen, elvonja kicsit a figyelmünket, hogy pont itt az ablakunk alatt van egy koccanás, és betétlapoznak, meg hasonlókat látunk.
Ebből ez egy fura hely egyébként, majdnem egy... méterre pontosan ott, ahol a hét elején.
Igen. Itt a nagy sávváltások vannak?
Elképzelhető,
hogy itt... 1-2-4 sáv, igen, itt ugye minden ott, felől mindenfelé.
Ott a sávok végén ugye balra meg jobbra is lehet, későn veszed észre, és akkor elkezdesz itt kavarni. Lehet, hogy ilyesmiből van.
Majd kinézzünk, hogy a Váci utat ez mennyire akasztja meg, mert elvileg sok sáv van, és a belsőben megy a papírmunka és a beszélgetés, de csúnyán leszakadt az autónak az eleje. Ezt látjuk így az ablakból. Na, de minden esetre visszatérve a törzsdjéhez, a technológiának a felülteljesítése hozta szép történelmi csúcsokat az S&P-ben, és még inkább a Nasdaq-ben az előző napon. Most ez a két index korrigált, de csak egészen minimális mértékben. Gyakorlatilag mínusz nulla megálló volt, ellenben a Dow Jones, amelyik lemaradó volt éves szinten is, az idei évet tekintve is, tegnap meg különösen, az meg egy picit felfelé tudott menni. Tehát Dow Jones plusz nulla, másik kettő mínusz nulla, néhány gyors jelentés, az Nvidia meg hát korrigál, de hát most korrigál, most fölment megint, már nem is tudom honnan számoljuk az Nvidia-t, hogy honnan rakétázott föl, most éppen fölment néhány, két hét alatt a gyors jelentés óta azt hiszem 1000-1200-ra megint, és én akkor abból visszajött $2
körülbelül. Nem is bírtam ezt a magasságot, én eladtam 1211-en az Nvidia-imat.
Én meg se vettem.
Én is lemaradtam, és abban a korrekcióban, amikor 900 valahonnan lejött a 750-be, én onnan.
Ja, az ügyes volt.
Hát igen, mert 750, az 6 hét alatt hozott 60%-ot, aha, és úgy ítéltem meg ez az 1200, így nézegettem a számokat, értékeltséget, ez közelít azért az elmebajhoz, lássuk be, akármilyen nagy csoda az AI. De hát majd meglátjuk, hogy kinek lesz igaza, ez egyébként még nagyon sokáig eltarthat az ilyen hóbort, úgyhogy ez mindig veszélyes, de én azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ennyi.
Akkor én is megvizsgáltam, meg gondolkodtam rajta, nem voltam ilyen bátor, úgyhogy ezt te csináltad, jó.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Anya, jó lehet, repülőgép hordozó. Lehet, hogy leegyszerűsítettem az Eisenhower-nak a funkcióját vagy nevét. Azt mondja, hogy nézem még gyorsan, mennyi üzenet jött, ezt fel kell dolgoznunk a hírek
igen,
alatt.
Igen, amit nem mertünk oda igen, nézni még.
Igen, amit majd Schmidt-Andi mond el nektek, és itt is az. Ja, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó, pihent vagy, és nagyon...
Masni van a hajadban.
Masni? Kendő?
Hát olyasmi. Innen az én szögemből masninak tűnik.
Igen.
Ilyen kis kislányos...
A pólom jó.
Azt pont nem láttam, nem, a monitortól. Blondi.
Blondi. Na,
honnan jött, tényleg?
Hát vettem.
Honnan jött a pótból?
Értem, de
szeretem
most,
a blondit.
De hogy oké, 40 éves zenekar, most honnan jött az ihlet, hogy blondi pólóban?
Hát megláttam a polcon.
Árulnak még ilyet, csak
igen,
így hírta.
Igen, hát ez... ó, mindent árulnak. Egyszer már régen vettem egyet magamnak, csak pont kimentem Németországba, elmentünk Németországba is. Odaadtam a barátnőm lányának, 16 éves lányának, mert aha, rajong érte. Aha. És akkor most megláttam megint, és mondom most újra.
Nagyon jó.
Újra.
Nagyon jó.
Megvásárolom.
Na, akkor jöttnek a hírek.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Június 7-én pénteken reggel 7 óra 10 perckor köszöntünk mindenkit Ács Gáborral.
És Gede Balázsra.
És az üzenetekkel, hallgatókkal azt mondja, hogy akinek fontos a reptér, aki épp gyárakat épít, akinek fontos a hitelek mögé az infrastruktúra biztosíték, teszi fel a kérdést valaki, aztán becsapva érzem magam, azt nem tudom, hogy miért. Hát, lehet,
mert részérészének indulsz,
de nem biztos,
és más lett belőle,
hogy azért,
de szinte biztos, igen.
Igen, aztán jött egy ilyen...
Egyébként ez a dallal kapcsolatosan a legmeglepőbb számomra az volt, hogy így lehet két jó dalból egy nagyon igen rosszat elvált, nekem pont fordított érzésem volt. Másfél, vagy nem, hát két, nem mondom, hogy két rossz dalból, de egy nagyon rossz, és egy hát nem túl jó, de emlékezetes riffből egy vicceset legalább. Tehát egy totál ellentétes vélemények vannak ezek, de ez érthető, sejtettük, hogy így lesz.
Tököli hasít közben egy útinfó bankdillertől, köszönjük. Azt mondja, hogy na ugye, hogy átsét van. Ja, mert hogy korábban azt mondta, hogy mondtam, hogy átsét van.
Tehát cáfoltam.
Igen. Hát azt, de nincsen.
Nincsen, de kedves hallgató.
A múlt héten meg nem volt egyáltalán Ács Gábor.
De egyébként sincsen, de matekozzunk, hát vagyunk négyen. Összesen tízszer kell jönni, mert öt nap van két emberre. Akkor van, aki háromszor jön, van, aki kétszer jön. Hát most
igen.
Ez ilyen. Most én éppen nekem most hármas hetem volt. Na, hát ennyi. Na, majd nyáron nem sokára, amikor...
Majd ott lesznek olyan hetek,
hogy... Fullba nyomni az egy heteket, igen, és akkor mindenki a saját fullba kedvencével tölthet.
Két héten keresztül van olyan is.
Hát ez minden nyáron van. Igen,
igen, de hát ez így jön össze, igen.
Igen, hogy tudjanak pihenni a többiek.
Igen. Na, elmondjuk még gyorsan az elérhetőségünket, 0636-980-980, aztán budapesti híreket szolgáltatunk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, hát nem tudom, a lezárásról vagy a rakpartokról mennyit mondjunk, mert már azért
elmondtuk, de elmondhatjuk még egyszer nagyon gyorsan.
A hírekben is lehet hallani, ugye, hogy az árhullám miatt, a Dunai árhullám érkezése miatt az, ugye, emelkedik a vízszint, és az alsó rakpartok lezárásra kerültek a budai és a pesti oldalon is. Tegnap 8 órától a budai alsó rakpartot a Mozaik utca és a Rákóczi híd között, a pesti alsó rakpartot pedig a Népfürdő utca és a Közraktár utca között zárták le. Csütörtök óta már tilos a megállása ezeken a helyeken, és hát mára meg már nyilván le is zárták, nem néztük meg, de biztos így van. Kerülő úton jöttünk mi is, mert amúgy meg a pesti rakpartot használjuk. Ehhez kapcsolódik még, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik épületét be kell zárni, június 11-ig tart előre láthatólag a korlátozás. Az egyetem K épületének használatáról van szó. A fővárosi csatornázási művek intézkedése miatt szükségesé vált a lezárás, oka a Duna magas vízállása, illetve annak a csatorna rendszerre gyakorolt hatása, tehát nem közvetlenül fog elborítani várhatóan a műegyetem azon részét a víz, hanem a csatorna nem bírja, vagy nem tudom, mi történik ott, de a lényeg az, hogy ez az indoklás.
Isten bizony, próbáltam kibogarászni a BKK híréből, hogy most az utas szempontjából mitől lesz jobb, vagy látványos változás
a futárban.
A futárban, de esküszöm, nem jöttem rá. Háromszor átolvastam. Hát dinamikusan változnak majd az információk a kijelzőkön, de hát...
Mintha eddig is.
Hát az valóban nem volt eddig, hogy a szerintem, és de nem tudom, hogy erről van-e szó, hogy az átszállásoknál a konkrét, a valósat látod, és ha késik egy busz, ja, akkor ja, látod, ja, hogy eléred,
de... Nem, azt kell
csak. Csak ott meg annyi információ van, tehát az átszállásoknál a velem szembe jövő járatok is ott vannak, hogy nyilván nem fog arra átszállni, ami szembe jön. Nehéz itt meghatározni, mi lenne a praktikus és fontos információ. Minden esetre az inkább technikai jellegűnek tűnik, hogy most átálltak, folyamatosan fejlesztik, átálltak 3G-ről 4G-re, a szerver ide költözött, oda költözött, meg milyen modernizálások voltak, de nagyjából az utasok ebből azért sokat nem érzékenek. Minden esetre modernebb lesz a tájékoztatási rendszer a metróban, ez a bizonyos dinamikusan frissülő jármű monitorok, amiket még említenek, látmányos elemként a futárrendszer megújításnak, ami egyébként 10 éves, tök jól működik. Én inkább azokon szoktam elgondolkodni, amik ott árválkodnak, hogy 10 év oda kirakták, csak eltűnt a jármű mögül. Itt van a Margit hídnál egy olyan megálló, ahol már nem áll meg semmi, csak egy éjszakai járat. Úgyhogy kényugban ráhúzták a hév menetrendet, tehát mutatja, hogy len ott odébb jóval ott a hév mikor jön, csak ugye a megálló felé se jár már senki, mert a Batyi irányából már nincsen busz, mert a 109-es az utolsó az megszűnt. Korábban még ugye a egyedi nagyforgalmú buszvonalak jöttek arra, de pontosan a néhány évvel ezelőtti átalakítások kapcsán az már megszűnt, és értelmét vesztette maga a futár kijelző is. Úgyhogy ilyenek is vannak. A lényeg tehát az, hogy megújult, még modernebb, fantasztikus, több információ.
Akkor ez ennyi, haladjunk tovább, a következő témánk izgalmasabb, és bővebb teret kell hagyni neki.
Biztos.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Na, egy magyar neobank indulásáról fogunk beszámolni, erről fogunk beszélgetni, és hát ugye, ahogy nézem a híreket, kicsit olyan érzésem van, mint amikor valamilyen elektromos autó gyártó kerül piacra, és ugye azt mindig ráhúzzák, hogy jön a Tesla gyilkos akármi. Most ugye látni ilyeneket, hogy most aztán a Revolut kihívója, meg a nem tudom én melyik banknak az elrettentő ellensége, és az egész rendszer térdre kényszerítője. Kétségtelen nagy dobás, mindjárt elmondjuk a sztorit, de ezek a hasonlatok talán erősek, de meglátjuk, hogy mi lesz a végén ebből. Nem egyébről van szó, mint a Binx megjelenéséről, és ez ügyben Kis Ervin Egont hívtuk, a Binx társ alapítóját és stratégiai igazgatóját. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Nos, hát egy kicsit ezt a neobankot mutassuk be, hogy mi volt itt az alapötlet, hogy miért gondoltátok, hogy be lehet most férni a piacon ezzel, és akkor utána rögtön a működést és azt, hogy pontosan mit csinál ez a neobank, ugye, mert az is egy teljesen egyedi történet, olyannyira, hogy akár még külföldre is lehet majd a jövőben exportálni, de ez majd egy következő történet lesz nyilván.
Igen, hát a Revolut kihívója és a hasonló mondatok már csak azért sem igazak, mert mi valójában valami teljesen más és speciális dolgot csinálunk, csak ehhez kellett építeni egy neobankot, és ennyiben vagyunk hasonlóak a többiekhez. De a legfontosabb különbség az az, hogy a Binx egy B2B bank, tehát kifejezetten vállalkozások számára jött létre, azaz ahhoz, hogy valaki számlát nyisson, ahhoz egyéni vállalkozónak vagy cégnek kell lennie. Az nem feltétel, hogy a számlászó ökoszisztémába tartozzon, tehát nem kell számlászó felhasználónak lenni, viszont a kiindulási alap az volt, hogy mi a számlászó építőiként azt láttuk, hogy van itt egy óriási vállalkozókból álló ökoszisztéma, amin belül intenzív üzleti kapcsolatok zajlanak, hiszen a számlázó nem csak egy egyszerű számlázó program, hanem mi azt szoktuk mondani, hogy egy számlázó infrastruktúra, amin a számlák közlekednek, ide-oda haladnak, mint az interneten a bitek, és erre az infrastruktúrára nagyon sok szolgáltatás csatlakozik, a számlák különböző feldolgozását, kifizetését, kezelését, könyvelését, adózását és egyéb folyamatokat segítő különböző eszközök, de akár készletkezelés, webáruház menedzsment és így tovább. Tehát, hogy ezek ott mind csatlakoznak erre az infrastruktúrára, és ezáltal létrejön egy ökoszisztéma, és eddig ebből hiány virágzott a pénzforgalom. Én azt szoktam mondani, hogy a Számlászó egy virágzó falu, ahol van bolt, van orvos, van gyógyszertár, minden van, de nincs bevezetve a víz, és ha valakinek víz kell, akkor egy vödörrel átmegy a szomszéd faluba a vízért, és onnan hozza. Azzal, hogy mi egy pénzügyi infrastruktúrát is betettünk ebbe a rendszerbe, azzal az történt, hogy bevezettük a vizet, aki szerződést köt, többé nem kell vödörrel átmenni a szomszéd faluba.
Hát nagyon jól hangzik, és teljesen kézenfekvőnek tűnik, hogy egy 750 ezres közösségre ráhúzok egy bankot, és kiszolgálom őket pénzforgalommal. De miért nem volt egyszerűbb út az, hogy fogok egy bankot, leszerződök velük, és akkor csinálják ők ezt a részt?
Hát valóban elég rémesen hangzik, hogy egy bankalapítás egyszerűbb volt, mint talán
igen,
egy bankot.
Erős mondás. Vele.
Igen, de hát ez történt. Tehát, hogy amikor mi rájöttünk arra, hogy a számláz.hu nem számlázó program, és amit építünk, az akkor tud tovább növekedni, ha egy ökoszisztémát építünk, és erre kitűnő elődeink mutattak példát, mondjuk a Google és az Apple nagysága is az ökoszisztéma építésen alapul. Tehát amikor rájöttünk erre, és elkezdtünk ilyen irányú fejlesztéseket folytatni, akkor sorba elkezdtük járni azokat a szereplőket, akik ebbe az ökoszisztémába be tudnak hozni valamit. És nagyon érdekes volt, hogy nem csak, most még nem a bankokról beszélek, hanem mondjuk a könyvelő szoftvergyártóktól, gyártókról. Amikor hozzájuk mentünk el, ők sem értették először, hogy mit akarunk, és félelemmel néztek néha ránk, vagy a másik verzió az volt, hogy azt mondták, hogy jó, ez nagyon izgalmas, de hogy lehet a számlászóba befektetni? Mondtuk, hogy nem befektetni kell, becsatlakozni. Uh-huh. Szóval nem igazán sikerült átadnunk azt a víziót a szereplőknek, hogy mi az, amit mi szeretnénk itt építeni. És az első komolyabb szereplők az ökoszisztémában nem pénzügyi területen is úgy születtek, hogy befektettünk más cégekbe, ahol azt láttuk, hogy megvan az a kiinduló pont, az a gyökér gondolat, az a látásmód, ami nálunk is megvan. És azért fektettünk beléjük, hogy legyen pénzük megcsinálni azokat a fejlesztéseket, amiken keresztül részeivé válhatnak az ökoszisztémának. És hát furcsa módon, mert ugye ezek kis cégek voltak, és nem volt pénzük, de furcsa módon a bankokkal is ugyanez történt, hogy elmentünk a bankokhoz, elkezdtünk tárgyalni velük, elmondtuk a víziónkat, és a legkülönbözőbb reakciókkal találkoztunk, mondjuk a legpozitívabb talán az volt, amikor az egyik bankvezető azt mondta, hogy srácok, zseniálisak vagytok, értem, mit akartok csinálni, ez nekünk 10 év. Uh-huh. De volt értetlenség, volt félelem, és volt ígérgetés, tehát hosszú éveken keresztül tárgyaltunk több pénzintézettel, különböző integrációkról, amik nem nagyon haladtak előre. Egy szerződési kötési folyamattal önmagába elment másfél év, és utána meg kellett volna még valósítani azt, amiről szerződést kötöttünk. És akkor elérkeztünk egy olyan pontra, amikor ez a őrült gondolat merült föl bennem, hogy akkor mi csináljunk egy neobankot.
Világos. Akkor a neobankot nyissuk ki, hogy egész pontosan a Binx, hogyha Binx ügyfél lesz valaki, hogy mit fog kapni. Nyilván, vagy gondolom, hogy nem lesz bankfiók, nem tudom, hogy lesz-e hitelezés, tehát egész pontosan milyen pénzügyi szerepkörben indul a Binx.
Ez a köznyelvén év a neobank, ez pontosan mit akar?
Igen.
Hivatalosan, igen. Milyen a szabályozása, ezek érdekel.
Na most a neobank az egy nem hivatalos kifejezés, nem létezik semmilyen törvény a világon, amelyik definiálná, hogy mit jelent az, hogy neobank. Neobanknak többnyire olyan vállalkozásokat, digitális cégeket szoktak hívni, amelyek pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak interneten keresztül úgy, hogy ehhez a hátteret valamilyen hagyományos bank biztosítja. Tehát például az előbb emlegetett Revolut, vagy akár a Wise is, úgynevezett e-money intézmények, most már Revolutra ez már nem igaz, mert megszerezte több országban banklicenszet, de úgy indultak, hogy e-money intézmények, és a számlájukat valamelyik hagyományos bank vezeti, és ők csak az ügyfélkezelést, a digitális folyamatokat és egyebeket adják. Tehát ha valaki beutal egy neobank számlájára pénzt, akkor Átlagos esetben megad egy számlaszámot, ami egy valamelyik létező bank számlaszáma, és a tárgyi mezőbe pedig, vagy a közleménybe beírja a saját azonosítóját, ami alapján megérkezik aztán az ő belső számlájára, az ő elektronikusan vezetett számlájára a pénz. A profib esetben már van dedikált számlaszám mindenkinek, de az még mindig egy másik bank számlaszáma, és egy másik banknál történnek a pénzügyi műveletek, a szereplő csak a digitalizációt adja. A mi esetünk annyiban különbözik ebben, ettől, hogy miután nem találtunk Magyarországon olyan pénzintézetet, amelyik vezette volna a mi letéti számlánkat, miután úgy gondolták, hogy nem kívánnak asszisztálni ahhoz, amit csinálni akarunk, vagy compliance megfontolásaik voltak, vagy stb. Nem tudom, lényeg az, hogy nem találtunk, nem sikerült szerződést kötnünk. Ezért egy idő után a kényszer rávitt arra minket, hogy megvizsgáljuk az egyéb lehetőségeket, és a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott tárgyalások során, ahol az MNB egyébként rendkívül innovatívnak és támogatónak bizonyult, hosszas közös munkával kialakítottunk egy teljesen új struktúrát, aminek az a lényege, hogy a mi számlánkat a Magyar Nemzeti Bank vezeti. És hogy mit kap az ügyfél, tehát, mert ez most a háttér, amit elmondtam, igen. De az ügyfél felől ez hogy néz ki? Az ügyfél felől úgy néz ki, hogy igen, nincs bankfiók, hanem ugyanúgy applikáció és webbank van, mint az ismert neobanki nemzetközi szereplők esetében. Ezen az applikáción keresztül kap egy kezelhető pénzügyi számlaszámot, amihez a mi esetünkben Magyarországon egyébként egy saját zsíró bankszámlaszám tartozik, tehát ugyanolyan bankszámlaszáma lesz, mint bárki másnak, látszólag, tehát ilyen szempontból, ami úgy kezdődik, hogy 304, ez a mi azonosítónk, és jön a többi 3x8 számjegy, erre lehet utalni, és innen lehet kifelé is utalni. Kapcsolódni fog hozzá nyáron jön a bankkártya, tehát a bankkártya kibocsátás az folyamatban van, és ezen belül, ezen a rendszeren belül, illetve ennek a rendszernek a segítségével átutalásokat tud teljesíteni a partnerei között, akár rendszeren belül, akár rendszeren kívül.
Tehát ez küldésfogadást mind magába tagad.
Küldésfogadást, így van. Tehát ezt az alapvető pénzügyi funkciót, hogy a pénz mozgatása, tranzaktálás, ez a fő funkció plusz a kártya, és az egészben az a lényeg, hogy ezt egyébként úgy teheti, hogy amikor a rendszeren belül utal, tehát Binx-Binxes között, akkor ez nem kerül pénzbe egyáltalán. Tehát ennek a díja nulla, csak akkor van díj, ha kifelé utal. És még egy fontos, bocsánat, egy fontos dolog, hogy mit kap. Egy olyan bankszámlaszámot, olyan pénzforgalmi számlaszámot kap, amit mi ugyanúgy, mint bármely bank, bejelentünk a cégbíróságnál, és az ugyanúgy meg fog jelenni a cégiratok között, tehát szemben a neobankok bankszámlájával ez egy hivatalos pénzforgalmi számla, amin bonyolíthatja hivatalosan a vállalkozásának a pénzügyi műveletet.
Nagyon kevés időnk marad, de van még két kérdésem. Az egyik, ezt az e-money-t, hogyha meg tudnánk világítani, ami azért lenne fontos, ugye, mert mégiscsak ez a háttere, a magja az egésznek, és azért izgalmas, mert nincs mellette az OBA, vagyis betétbiztosítás, ami először lehetne ijesztő, de valójában azért nem ijesztő, mert rettentő, szabályozottan, nagyon feszesen működik ez az egész rendszer, ami miatt nem lehet ügyfélpénzt eltüntetni. Hogy van ez?
Ez egy érdekes, valójában ilyen gazdaságfilozófiai konstrukció, amit az Európai Központi Bank talált ki, reagálva a digitális különböző számlavezetési szolgáltatásoknak a terjedésére az interneten, még a 2000-es évek közepén. Azt hiszem, valójában a PayPal miatt találták ki, és ez tulajdonképpen digitális készpénz. Tehát az e-money az olyan pénz, ami nem bankjegyben testesül meg, és nem is hitelpénz, azaz nem bankszámlapénz, hanem digitális készpénz, ami a gyakorlatban úgy működik, hogy az igazi készpénzt vagy bankszámlapénzt beutalod a neobank, illetve a mi esetünkben a Binx számlájára, mi azt átváltjuk elektronizált pénzre, tehát nem bankjegyet bocsátunk ki, hanem elektronikus pénzt, és ennek a fedezetét, azt a pénzt, amit beutaltál nekünk, egy az egybe elhelyezzük a Magyar Nemzeti Bank betéti számláján. Letéti számláján. Tehát ez nem bankbetét, hanem egy pénzügyi letét, ami az elektronikus pénzed mögött van. És hogyha a BINX eltűnik a földszínéről, akkor is az ügyfelek összes pénze ott van az MNB-nél a letéti számlán, és az MNB a nyilvántartás alapján az ügyfeleknek visszafizeti, mert nekünk nagyon szigorú riportokat és nyilvántartásokat kell vezetnünk, és egyébként egy nagyon szigorú engedélyeztetési folyamaton mentünk keresztül, ami 2 évig tartott, van 5 MNB engedélyünk, és ez több 1000 oldalnyi anyagot jelent egyébként. Tehát és nagyon szigorúan szabályozottak vagyunk.
És hogy visszajussunk az elejére, a víz, amit bevittünk a faluba, ezek szerint ez az, hogy a számlász.hu ökoszisztémán belül tudok egy gomnyomással utalni? Ez volt, ami nagyon hiányzott az utolsó lépés ahhoz, hogy mondjuk a vállalkozók életét megkönnyítsük? Tehát ez valósul most meg? Jól értem?
Így van. Nagyon jól mondod, Gábor, köszönöm szépen, mert igazából ez volt a fő cél, és ez volt a lényeg. Tehát az, aki számlászhús és BINX-es, az soha többé az életben nem kell, hogy olyat csinálja, hogy begépeli egy átutalás adatait egy átutalási megbízásba, mert a számlái alapján, a bejövő számlái alapján automatikusan létrejönnek az átutalási megbízás adatai, és ugye hát ez nem is átutalás, mert ez egy technikailag ugyanaz, de jogilag egy más típusú pénzküldési tranzakció, de minden adat létrejön, ő csak leellenőrzi, hogy tényleg ennyi pénzt akarok, tényleg erre, ennek az ügyfélnek utalni, esetleg csökkentheti az összeget, hogy részt teljesítsen, vagy a közleményben még beírhat plusz információt, de a számlaszámot vagy bármely egyéb azonosítót automatikusan beírunk, ami a számlán van, és ő neki ezt csak jóvá kell hagyni.
Oké, hát izgalommal várjuk. Mikor indul ez?
Hát ez tegnap délben elindult.
Ez már ott van. Még egy kérdés, mindenféle összeg és konkrét pénz nélkül, ez ennek a rendszernek a használata kisebb költséggel jár egy vállalkozónak? Vagy van valami limit mondjuk ahonnan megéri neki a használata?
Hát most jelen pillanatban 199 forintba kerül egy kifelé irányuló.
Nem mondjunk fix összeget, csak azt, hogy...
Tehát, hogy egy fix ár van, a kimenő utalásokra van egy fix ár, és más díj nincs. Uh-huh. Hát ez mondjuk... nincs számlavezetési díj, és nincsen semmilyen egyéb díj. 0 uh-huh. forint. Hát ez is fix a nulla.
Ez izgalmasan...
De az még lehet nyilván, tehát ez most azért a bevezető időszak, nem?
Ez a bevezető ár. Egyébként a modellt, azt az ügyfél igények alapján a visszajelzéseket figyelve fogjuk pontosítani és kidolgozni, de az alap elképzelés az, hogy amikor valaki használja a számlát, akkor van egy nagyon alacsony számlahasználati díj, tehát egy havi díj, ugyanúgy, ahogy a számlászóban van, egy nagyon alacsony díj, tehát pár száz forint, vagy pár ezer forint a mérettől függően, és egyébként pedig, ha nem használja a számlát, akkor nulla a díja. Tehát van egy fix havidíj, ami mi úgy hívjuk, hogy flexifer árazás, csak akkor számítjuk föl, ha ténylegesen használja a számlát. De ez majd csak ősszel fog indulni.
Oké, hát mi sok sikert kívánunk ehhez, nagyon izgalmas és bátor kezdeményezés egy bankot alapítani azért, mert nem találunk megoldást a problémára. Bízunk benne, hogy jól fog működni, nyomon követjük majd a történetet, és remélem beszélünk még. Köszi szépen ezt is.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra. Kis Ervin Egonnal, a BINX társalapítójával és stratégiai igazgatójával beszélgettünk.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Azt jelenti nekünk Attila, jó reggelt, lemaradtam a bankos interjú elejéről. Itt hadd ragadja meg az alkalmat, és mondja meg, hogy a millásreggeli.hu-n vissza lehet hallgatni az adásokat. Én jelenleg a Wise-ról is intézek céges pénzügyeket, miért nem hivatalos ez? Még a NAV-nak fizetek erről. Hivatalos.
Hivatalos, az nincs az a gond. Tehát...
Igen.
Ott is vannak céges szolgáltatások. Itt a lényeg az volt, hogy a BINX-nek hívják az új magyar neobankot, és neobank, nem bank, ugye valami imáni szolgáltató, meg nem tudom milyen pénzügyi intézmény, a hivatalos neve, csak ugye köznyelvben lehet azt mondani, hogy neobank. A lényeg az, hogy nem tudták bankokkal megoldani azt a problémát, hogy a számlász.hu ökoszisztémában a beérkező számlákat egy gombnyomással ki lehessen fizetni, és úgy berágtak, hogy csináltak egy saját pénzügyi szolgáltatót végül. Olyasi egyébként. Érdekes lesz egyébként a bankok reakciója nyilván, mint olyan meg, hogy egy ennyire nagyra nőtt közösségből, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni, ugye nagyon-nagyon megugrott a, hát nyilván a NAV bekötésekhez kapcsolódóan, a kötelező NAV-os számla bekötésekhez kapcsolódóan lényeg mindenki átállt elektronikus számlázásra, és ezt nagyrészt ugye a számlász.hu szüretelte le, és ott van azért, említette is, hogy 700 ezer, vagy mennyi ügyfél, nagyon-nagyon sok vállalkozás. Igen. Hogy ebből hányat tudnak majd átcsaklizni magukhoz? Ugye ez volt itt a kérdés, illetve ez a következő időszaknak a kérdés, hogy ez majd hogy megy.
Aztán kedves hallgatónk, feltesz a kérdés, miért sistereg megint a telefonotok, néha ezzel bombáz minket, akkor itt most hadd mondjam el, hogy van egy végpont, az vagyunk mi, ezt tudjuk kontrollálni, és van számos, kontrollálhatatlan egyéb másik végpont, azok a kedves interjúalanyok, akiket felhívunk. Tehát meg ahány interjúalany, az annyi technikai szituáció. Ez most egy kicsit sistergősebb volt, nem tudom miért, vagy nem tudjuk, hogy miért. További optimista jó reggelt kartársak, Dunakesziről a Pálya utca felé, külső Szilágyi út, Pázmány Péter utca, majd az M3-os Szerencs utca után becsatlakozva, sűrű, de haladós 48 perc Zuglóhermin a mezőre, már csak D-kartárs, ugye, mert M-kartárs kipattant az Oviba.
Aha.
De milyen részletes út, itinert kaptunk a...
D-kartárs lett a D-kartárs. Oviba szállító, és igen, nagyon érdekes látni, hogy a szokásos útvonalától el kell térnie, mert fél órával indul később, amiatt már ő viszi a gyerkőcöt, igen. És a 22 percek helyett rögtön 48-ak érkeznek a munkahelyére, mert erről tegnap is. Ez tegnaphoz képest még rosszabb lett a helyzet, egyébként ez egy jó indikátor. Pénteken általában kevesebben vagyunk, vagy kevesebben vannak az utakon, de hát most ez a rakpartmentes péntek, ez megdobja a forgalmat mindenhol másról, úgyhogy nagyobb eljutási idővel számoljatok.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury robata következik.
Megtörtént, gyakorlatilag nagyon nagy esélyt adtak a piacok arra, hogy az LKB elindítja a kamatvágását. Hát a folytatás az már nem ennyire egyszerű, vagy nem tűnik annak legalábbis. Ez az adatvezéreltség, persze ez megint megjelent a kommentben, de én ezt már unom, hát minden és mindenki adatvezérelt.
Mindig és mindenkor. De hát... Ha fogalmunk nincs és nem akarunk semmit mondani, akkor adatvezérelt üzemmódba kapcsolunk.
Igen, pontosan, ami teljesen logikus, hiszen persze, hogy adatvezérelt, mert az adatok jönnek, feldolgozzuk és majd döntünk. Na, de hogy mi történt és mi a folytatás, lehetséges folytatás, az például Mátéval, az OTP Global Markets traderével beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, 25 bázispont megtörtént, mindenki erre számított. Az indoklásban egyébként bármi kiderült, hogy ez most tök rendben van, mert az infláció lehetővé tette, és a növekedés, blablabla. Bla, bla. Mi volt a körítés, és főleg mi a kilátás, mert mi azt nem nagyon tudtuk kiámozni, hogy mi lesz innentől a pálya.
Igazából ez egy úgynevezett hókiskát volt, tehát vágott az ECB, de közben a kommentjei inkább szigorú monetáris politikát jeleztek előre, nem pedig egy mostantól folyamatosan lazuló és kamatot csökkentő ECB-t vizionált. Ugye azért a headline infláció, tehát a fő inflációs mutató az visszajött 3% alá, az idei várakozást egyébként az ECB egy kicsit megemelte, tehát 2024-re 2,1 volt, most 2,2 az inflációs várakozása, tehát ez, ha csak ezt nézzük, akkor ez alátámasztja a kamatvágást, de egyéb tényezők miatt nem mondhatja azt az ECB, hogy innentől kezdve ő visszaviszi a kamatokat egy alacsonyabb, nem alacsonyabb szintre, ahol már nem a szigorú tartományban tartózkodna az alapkamat, hiszen az európai gazdaság kezd kilábalni a recesszióból, az idei várakozása az ECB-nek növekedett, 0,6-ról 0,95 a GDP növekedési előrejelzése 2024-re. Ugye az előbb említettem, hogy az infláció is egy kicsit fentebb csúszott, és ami fontos, hogy a maginfláció az továbbra is fent ragadt, tehát 2,9% körül van, és nem igazán látszik, hogy hogyan fog ez eltűnni, hogyan fog ez a maginfláció lentebb menni. Úgyhogy emiatt ilyen óvatos az ECB, és nem mer mondani semmit, hiszen hogyha nem folytatódnak azok az enyhülésre mutató jelek, amiket eddig láttak, akkor nem fogja tudni folytatni a kamatvágást, hanem a szigorú tartományba kell tartani a kamatokat. És egyébként ehhez hozzá kell azért tenni, hogy Lagarde a sajtótájékoztatón azért egy picit enyhém hangnemet ütött meg a hivatalos kommunikációval szemben, hiszen ott kiemelte, hogy azért a bérdinamika az lassulni látszik, és ezért azért egy kicsit optimistább is lehet mindenki, és elképzelhető, hogy nem mondta ezt így ki, hogy elképzelhető, hogy lehet vágni, de ezt így mondta, hogy a reálkamatok most kifejezetten magasan vannak, magasabban vannak, mint tavaly szeptemberben, amikor az infláció magasabban volt, és ebből lehet egy olyan gondolatfoszlányt feltételezni, hogy azért az a tervük, hogy továbbra is vágnak. Úgyhogy a piac is egyébként ezt árazza, annak ellenére, hogy nincs egyértelmű kommunikáció. Szeptember-októberben a piac vár még egy vágást, és januárig összesen két vágás van beárazva most a kamatderivatív termékekben.
Uh-huh. Az látszik, hogy a forint is jól fogadta, hát ezt nem mondom, hogy veszett nagy erősödés volt a hírre, de azért valamekkora, ugye ez azért alapvetően jó hír a forintnak, hogyha tágul a kamatspread mondjuk az euró és a forint között.
Igen, egyébként érdekes, hogy az ilyen nagyobb jegybankok fontos döntése előtt mindig egy kicsit kockázatkerülőbbek a befektetők, és az összes régió devizára jellemző volt az a mozgás, hogy az ECB előtti hétben inkább gyengültek az euróval szemben, majd megjött a döntés, a kamatvágás az történt, amit vártuk, és egy kisebb erősödés tudott bekövetkezni, ez a lengyel zlotyra, a román lejre, a magyar forintra is igaz volt.
Jó, hát majd meglátjuk a folytatást, meg ezt az adatvezérelt, csak követjük az adatokat mi is, és akkor megpróbáljuk kitalálni, mi a következő lépés. Máté, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát mára, aztán jó pihenést.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Prigl Mátéval, az OTP Global Markets traderével beszélgettünk, illetve beszéltük meg azt, hogy a héten elindította az LKB a kamatvágást, enyhítést.
Elindította.
Azt lehet, hogy úgy is adja.
És lehet, hogy ennyi lesz az egész, igen.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Odáig eljutottam, hogy a ciklus már nem mertem mögé rakni.
Ezen mosolyogtam. A mondat úgy indult, hogy egyértelmű lesz a vége, és közben elharaptad, mert rájöttél. Hát,
igen, rossz volt a kezdés.
Okay. Vicces volt. Igen.
Hát ez így volt. Szia, Annika.
Sziasztok.
Jössz megint a hírekkel.
Jövök.
Nagyon jó. Minden oké, okay. Kávézás, reggeli, meg volt?
Egy, majd mindjárt jön a második.
De szerintem mondani se kellett volna már. A hangsúlyból, a hangszínből érezhető volt.
De van egy
volt.
Joghurtom is. Ja,
olyan, mint az enyém, mint kiderült.
Igen.
Rászokott az én állandó joghurtom.
Hát itt lassan komoly készletezést kell csinálni, hogyha ekkora nagy fogyasztók lesztek. Na jó van, akkor haladjunk.
Közös beszerzés majd javasolni fogom.
Így van, és az ár letörése. Igen.